Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, én Kál Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amelynek első felében a technológiai világ híreivel és újdonságával fogunk foglalkozni. A műsor második felében pedig Bodnár Csaba kollégám készített egy interjút Kormos Milánnal, aki az AppSolution Kft. Tulajdonosa és alkalmazásfejlesztési szakértő, és vele természetesen hát szakértőhöz méltó témát, vagyis az alkalmazásfejlesztést fogjuk kicsit kivesézni, úgyhogy ez lesz a műsor második felében, most azonban jöjjenek a technológiai hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Nagyon úgy néz ki, hogy áttört egy látható szintet a hajlítható kijelzős telefonok piaca, mert a Display Supply Chain információi szerint hatalmas lendületet vett 2022 első negyedévében a hajlítható képernyős mobilpiac, egy év alatt nem kevesebb, mint 571%-os növekedést elérve, aminek a legnagyobb élvezője természetesen a Samsung, hiszen nekik kétféle modelljük is piacon van világszerte, ugye itt a Z Fold 3-ról és a Z Flip 3-ról beszélhetünk, és valamennyire a Huawei is benne van a témában, mert ők a P50 pakettel tudtak egy látható részesedést szerezni ezen az egyelőre meglehetősen szűk, de dinamikusan növekvő piacon, de nem tudták utolérni a Samsungot. És hát természetesen vannak egyéb kisebb versenyzők is, vagy egyelőre még kisebb versenyzők is, mint amilyen a Xiaomi, a Honor, illetve az Oppo. Ők már mind bemutattak hajlítható kijelzős telefont, amelyek viszont nem elérhetőek globálisan, tehát egy-egy régióban tudják ezeket értékesíteni, éppen ezért ugye itt a darabszámok azok jelentősen elmaradnak attól, amit a Samsung tud képviselni. De mindenképpen látszik az, hogy nem csak, hogy a már piacon lévő készülékek eladási számai növekednek meglehetősen dinamikusan, hanem a hajlítható kijelzőkre leadott megrendelések száma is növekszik, ami azt jelzi előre, hogy több gyártó is készül hasonló termékkel. Valószínűleg ezek a termékek már nem csak Indiában, Kínában vagy egy-egy kiválasztott piacon lesznek elérhetőek, hanem elég sokan gondolkodnak globális terjesztésben is. Tehát azok a leadott rendelések, amik most csapódnak le a kijelzőgyártóknál, azok azt vetítik előre, hogy az év második felében jóval több hajlíthatós kijelzős telefonnal fogunk találkozni, akár a magyarországi boltok polcain is. Ezek közül nyilvánvalóan nálunk leginkább népszerű és elérhető termék az az új Galaxy Fold és Flip lesz, amit hát a jelen információk szerint valamikor nyár végén fog bemutatni a Samsung, ugye mind a kagylószerűen összecsukható, mind a könyvszerűen összecsukható hajlítható kijelzős telefonját frissíti a cég. A Flip 4-ről még egyelőre kevés az információ, ott nagyjából azt lehet látni, hogy játszottak egy csomót a zsanérral, hogy sokkal kisebb legyen és sokkal kevésbé tűnjön fel az a gyűrődés, mint ami akkor látszik, hogyha teljesen kinyitjuk az eszközt. Ugye a jelenleg kapható Flip 3 és Fold 3 telefonoknál mind a két esetben az a helyzet, hogy amikor teljesen kinyitjuk a belső kijelzőt, akkor van egy ilyen kis enyhe mélyedés azon a részen, azon a csíkon végig szaladva, ahol egyébként maga a hajlítás megtörténik, és ez egyrészt bizonyos szögekből hát látható, másrészt pedig, hogyha az ujjunkat végighúzzuk ezen a területen, már pedig végighúzzuk, hiszen érintés érzékeny kijelzőkről van szó, akkor itt érezhető, hogy ott van egy kis hupli, ami azért van, mert így tudták megoldani, hogy összehajtható legyen a készülék, de azóta, hogy ezek a telefonok kijöttek, mert ugye ezek most már tavaly ősz óta piacon vannak, azóta számos gyártó kijött a saját megoldásával, és mindenkinek nagyon fontos volt az, hogy ezt a puklit, ezt a hajlítási gyűrűdést minél inkább eltüntesse, és ebben az Oppo és a Honor is elég jó megoldást választott. Ők egy ilyen vízcsepp alakú zsanért használnak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor össze van csukva a telefon, és ugye meg kell hajlítanunk a kijelzőt kvázi 180 fokban, hogy magára tudjon csukódni, akkor azt nem egy nagyon szűk ív mentén tesszük, aminek ugye az az eredménye, hogy van egy hajlítási gyűrűdés kinyitás után, hanem ott, ahol a zsanér van, ott egy picit kiöblösödik a kijelző hajlítási íve, és ezért egy szélesebb ívben tud fordulni, ami pedig azzal jár, hogy amikor kinyitjuk, akkor kevésbé látszik az, hogy hol volt maga a zsanér, és hol volt meghajlítva a kijelző. Úgyhogy lehet arra számítani, hogy a Samsungnál is ezen az irányon indulnak el, és a következő generációs Fold és Flip telefonoknál már nem nagyon lesz feltűnő az, hogy van rajtuk hajlítási gyűrődés. Ennél talán sokkal fontosabb, hogy folyamatosan jönnek ki az információk arról, hogy a Fold 4 mit fog tudni, és ha visszagondolunk a Fold 2 és a Fold 3 közötti váltásra és átmenetre, ott nem volt igazán szignifikáns a változás. A Fold 1-ről a Fold 2-re való ugrás az egy nagyon látványos ugrás volt, sokkal nagyobb külső kijelzővel, vékonyabb házzal és rengeteg olyan funkcióval, ami az első Foldból hiányzott. A Fold 2 és a Fold 3 között viszont nem volt olyan szignifikáns az előrelépés, nem nagyon változtak a paraméterek, a kiterjedési méretek, a kijelző technológia sem, bekerült a vízállóság, ami egy nagyon fontos funkció, de úgy egyébként nem volt egy óriási váltás. Viszont a Fold 4-re megint úgy lehet tekinteni, mint egy generációs előrelépésre, mert egyrészt a Samsung hát azt ígéri, hogy ugye nem fog annyira látszódni a hajlítási gyűrődés, másrészt azt ígérik, hogy valamivel vékonyabb is lesz az egész eszköz, még összecsukva is, illetve úgy néz ki, hogy egy picit változtatnak a formavilágon is, főleg az arányokon. A jelenlegi Foldokra mind jellemző, hogy hosszúkás és keskeny telefonok akkor, amikor összecsukott állapotban használjuk őket, és ez azzal is jár, hogy hosszúkás és keskeny külső kijelzőt kapunk, amit lehet ugyan kezelgetni, de azért, ha mondjuk szövegbevitelre kerül a sor, akkor nagyon kicsi hely van arra, hogy mi eltaláljuk az ujjunkkal a bizonyos karaktereket, és ezért ez a kezelés ez néha nehézkes. És azóta ugye kijött az Oppo-nak a Find N nevű modellje, ami egy sokkal ilyen vaskosabb telefon, tehát szélesebb és alacsonyabb, kinyitva viszont majdnem akkora tud lenni, mint a Samsung. Viszont a külső kijelzője jóval közelebb áll ahhoz, amit egyébként egy átlagos telefon kijelzőjétől megszoktunk, tehát az egy könnyebben használható összecsukott állapotban, és úgy néz ki, hogy a Samsung is azt mondja, hogy lehet, hogy érdemes változtatni ezen a dolgon, és egy picit kevésbé lesz nyulánk, kicsit szélesebb lesz az új Fold, ami ugye ennek folyamányaképpen szélesebb külső kijelzőt is fog kapni. További pletykák arról szólnak a Fold 4 kapcsán, hogy fejlesztett kamerarendszert kap a telefon, amire kifejezetten nagy szükség van, mert az eddigi Foldok azok egy picit hát korlátozottabban bántak a Samsung által nyújtott kamerákkal. Inkább azt mondhatjuk, hogy a felső-közép kategóriás szintre mentek kamerában, és nem a csúcsmodellek szintjét érték el, azt megtartották ugye az S22 Ultrának például. Most változik a helyzet, ha minden stimmel, minden információ valós, akkor azt lehet mondani, hogy 50 megapixeles lesz a főkamera, kap egy ultraszéles kamerát, és egy háromszoros optikai zoommal ellátott telés szenzort is ez az új készülék, ami szignifikánsan többet fog nyújtani a mindennapokban, mint amit a Fold 3 tud képviselni. Viszont nagy valószínűséggel az akkumulátor kapacitása nem változik, tehát ilyen 4000-4500 mAh környékén maradunk, és még mindig azt lehet látni, hogy a Samsung nem meri meglépni, hogy a gyors töltésbe igazán beleálljon. Tehát a Samsung, amit most mobil eszközben tud legnagyobb gyors töltést, az a 45 watt, és ezt tabletekhez kínálják. Telefonoknál a 25 wattos gyors töltést használják maximum, és ugye a középkategóriában meg van, hogy csak 15 wattos gyors töltést adnak, miközben ugye most már egy középkategóriás Honor, Xiaomi, Realme vagy Oppo telefon is simán tud 66 wattos töltést, a csúcskategórián pedig nem ritka a 80-100-120 wattos töltési sebesség is, ami azért egy óriási élménybeli ugrás azoknak, akik aggódnak, hogy gyorsan lemerül a telefonjuk. Elég egy 15-20 perc rárakni ezeket a készülékeket a töltőre, hogy ismét elérjék a 100%-os töltöttséget. A Samsungnál viszont ehhez hát általában másfél órára van szükség, és ez egy olyan eltérés, amit azért a mindennapi életben is lehet érezni, és úgy néz ki, hogy a Samsung mindig nem meri meglépni, hogy gyors töltés kapcsán egy szinten feljebb kapcsoljon, mert ők nagyon óvatosak ebben a témában. Ugye még mindig bennük van, ahogy a Note 7-tel mekkora balhé volt az akkumulátoros kigyulladásokkal annak idején, ami a Note 7-es szériát teljesen ki is nyírta, és azóta ők nagyon óvatosak abban, hogy milyen akkumulátor technológiát és milyen töltési technológiát használnak, és nem mennek följebb, mint 25 vagy maximum 45 watt. Úgyhogy ez várható a Fold 4-ben. Hát nagyon érdekes lesz, hogy az a készülék egyrészt hogy fog kinézni, másrészt pedig mennyibe fog kerülni, mert közben pedig ugye folyamatosan jönnek az információk arról, hogy még mindig nagyon nehézkes a komponenseket betervezni egy-egy gyártáshoz. Ugye a Foxconn, ami a világ legnagyobb bérgyártója, egy tajvani vállalatról van szó, ők most adtak ki egy közleményt vagy egy jelentést arról, hogy ő szerintük az év második felére valamelyes normalizálódik majd a nyomás és a helyzet, és a gyártókapacitások megint ki tudják elégíteni majd a keresletet. De ez egy olyan optimista forgatókönyv, ami abban az esetben fog működni, hogyha nem történik semmi drasztikus a világban, és itt ilyenekre kell gondolni, mint hogy nem sokan számítottak arra, hogy a koronavírusnak a ki tudja hanyadik hulláma majd olyan szinten éri el Kínát, hogy megint teljes városokat és régokat kell lezárni, ami nagyon nagyban befolyásolta az erőforrásokhoz való hozzáférést, és ugye nyilván arra számít a Foxconn, hogy ezek a lezárások az év második felére megszűnnek, és ez ugye segít abban, hogy a termelés megint azon a szinten legyen, mint korábban, de az optimista forgatókönyv szerint 2022 második fele előtt biztos, hogy nem fog visszaállni a dolog, és itt is inkább az év végére lehet számítani. Mindezekkel együtt a Samsung egyébként pont a napokban csökkentette az előrejelzését annak kapcsán, hogy mennyi telefont fog legyártani 2022-ben. Először úgy számoltak, hogy 334 milliót fognak gyártani, aztán ezt módosították egy alacsonyabb célra, ami 310 millió darabot jelentett, majd most ebből is visszavettek, és 280 millió darab telefon terveznek év végéig gyártani. És ez egyaránt érinti a felső kategóriás és a középkategóriás modelleket, és alapvetően az oka nyilván egyrészt ugye, hogy a nyersanyag probléma és a beszállítói láncoknak a sérülékenység az kihatással van a legyártott darabszámra is, de a másik oka pedig az, hogy a Samsung is kivonul az oroszországi piacról, és azért az oroszországi piac elég sok telefont tudott volna fölvenni, ezekkel a számokkal pedig csökkenteniük kellett az előrejelzéseket. Szóval a Samsungnál úgy kalkulálnak, hogy 2022-ben 280 millió darab telefon gyártanak majd le. Ugorjunk egy nagyot, de maradjunk Tajvanon, ugye a Foxconn is egy tajvani cég, és van még egy tajvani cég, akiről mobil szempontból legalábbis elég keveset hallunk mostanában, sőt azt lehetne mondani, hogy más szempontból is keveset hallunk róluk, ez pedig a HTC. Azok a hallgatók, akik már egy ideje használnak okostelefonokat, azok tudják, hogy a HTC okostelefonok abszolút meghatározó szereplői voltak 10-12 évvel ezelőtt az okostelefonos piacnak, de elég sokáig kitartottak, tehát mondhatjuk azt, hogy 5-6 évvel ezelőtt még mindig voltak HTC okostelefonok a piacon, csúcsmodellek is, középkategóriás termékek is, és a HTC-nek volt egy olyan nimbusza, hogy ők a nagyon prémium, nagyon jól összeszerelt, nagyon jó szoftveres felületet kínáló márka. Viszont nem voltak olcsók. És bármennyire is volt olyan időszak, amikor a HTC egy kifejezetten menő, nyereséges és nagy példányszámot legyártó cégnek számított, valahogy ezt a pozíciót, ezt hosszú évek alatt sikerült ledolgozniuk, vagy legalábbis elveszteniük, és egyre kevesebb volt a bevétel, egy ponton veszteségesbe fordult a mobiliparának a fönntartása, egyre ritkábban jöttek az új készülékek, és az új csúcsmodelleknél próbálkoztak innovatív megoldásokkal, mint az gomboknak a kiváltása érintőfelülettel, ugye itt a hangerő gombokra kell gondolni, ami nem igazán jött be, kamerában nem tudtak fejlődni, volt egy időszak, amikor a 4 megapixeles felbontást erőltették, mondván, hogy nem a megapixel számít, de hát azért a 4 megapixelnél már lehet azt mondani, hogy de ott azért már számít, mert az elég kevésnek tekinthető. Szóval, mintha sorozatosan hoztak volna olyan döntéseket, amik talán a tervező asztalon jó ötletnek tűntek, de a piac nem volt rá fogadóképes, és szépen lassan a HTC egyre veszteségesébbé vált, és végül azt mondták, hogy jó, akkor egy ideig most ne gyártsunk telefont. És helyette ugye ők a virtuális valóság felé nyitottak, a Vive nevű headsetjük már sokadik generációt éli, és mindenki szerint kifejezetten jó platformot és hardvert és vizuális megjelenítést kínál. Akik próbáltak már HTC Vive VR szemüveget, azoknak az biztos, hogy egy maradandó élmény volt, de hát ez nyilván egy jóval szűkebb piac, a jóval kevesebb terméket kell legyártani, és persze a HTC-nek vannak egyéb termékei is, például 5G-s modemek és routerek, amikben erősek és tényleg jók, de az okostelefonos piacról teljes egészében eltűntek. De most azt mondják, hogy vissza fognak térni, és az idei évre tervezték az új HTC csúcsmodell bemutatóját, de pont ugye a nyersanyag hiány miatt lehet, hogy az idei évben még nem lesz új HTC telefon. Ugyanakkor viszont olyan szempont mindenképpen érdekes a dolog, hogyha a HTC visszatér, akkor sok ember azt fogja mondani, hogy Ma azért vessünk el egy pillantást erre az új HTC-re, mert nagyon sok ember van, akinek volt HTC készüléke, és azért a legtöbb felhasználó úgy emlékszik erre az időszakra, meg ezekre az eszközökre vissza, mint nagyon jó minőségű, nagyon megbízható, nagyon kiforrott termékekre. Szóval, hogyha ezt a vonalat tudja tartani a HTC, és újra belépnek a mobilpiacba egy-két észrevehető, picit egyedibb termékkel, akkor egyáltalán nincs lefutva az a meccs, hogy a HTC-nek ne lenne dolga az okostelefonok között. Megint ugrunk egy kategóriát, sőt egy termékvonalat is, mert megérkezett a Xiaomi Mi Band 7. És ez azért fontos, mert ez egy filléres karperec, mint ahogy eddig is egy filléres karperec volt. De valószínűleg a mi régiónkban, nem csak Magyarországon, hanem ebben a kelet-közép-európai régióban a Xiaomi Mi Band széria a leginkább népszerű és legjobban elterjedt aktivitást követő karperec széria. Az első Mi Band óta ez egy rettentően keresett, megbízhatónak tartott, kiforrott megoldás, ami kifejezetten jó áron volt elérhető, és ez úgy néz ki, hogy a Mi Band 7 kapcsán sem változik, és ugye évről évre fejlődött. És voltak persze buktatók, amikor a gyártó Amazfit összeveszett a Xiaomival, akkor egy ideig nem volt termék. A Mi Band 6 nem lett sokkal jobb, mint a Mi Band 5, és akkor azt mondták sokan, hogy nem érdemes a 6-osra váltani. Úgyhogy a Xiaomi sokat gondolkozott, hogy mit csináljon a 7-essel, és az új széria, ami most már hát legalábbis a kínai piacon elérhető, rögtön két verzióban érkezik, van egy hagyományos verzió, meg van egy NFC-s verzió, ugye az NFC-s verzió bizonyos banki háttérrel, mobil fizetésre is alkalmas, Magyarországon is van olyan bank, aki a MiPay fizetési rendszert már beemelte a szolgáltatásai közé, de azért ez még nem standard, de a lényeg az, hogy fejlesztették a kijelzőt, egy sokkal nagyobb kijelző van a 7-es Mi Band-en, már 1,52 hüvelykes AMOLED kijelző, amiről azt lehet tudni, hogy végre valahára az Always On Display-t is támogatja, tehát nem kapcsol le teljesen, hanem hogyha akarjuk, akkor folyamatosan látszódik rajta az idő. Természetesen van egy rakás új számlap, amit lehet választani, egésznapos pulzus és lépésszámmérést és véroxigén szintmérést is kínál majd az eszköz, és természetesen az üzemidőre most is nagyon odafigyeltek, és a Xiaomi azt mondja, hogy átlagos használat mellett 14 napos üzemidőre képesek majd ezek az új Mi Band 7-esek. Az árazás nagyon nem változott, tehát hogy körülbelül annyiért lehet majd elérni ezeket a készülékeket, mint amikor a 6-os vagy az 5-ös megjelent és az első árazás megtörtént, és van 120 darab különböző sportmód, hát nyilván ezeknek egy része relatív felesleges, de a legfontosabb sporttevékenységek, mint amilyen mondjuk a futás, az edzés, vagy a kerékpározás, ott lehet mindenféle egyéb beállításokat eszközölni, köridőt mérni, meg hogy milyen gyakran szóljon a telefon, illetve az óra, hogy éppen hol tartunk, milyen sebességet futottunk, és milyen távolságot tettünk meg. Viszont GPS továbbra sincsen az eszközökben, ami hát nyilván annak is az áloga, hogy alacsonyan tudják tartani az árat, de sokan azt mondják, hogy ők szeretnének telefon nélkül elmenni futni, ami egy teljesen érthető álláspont, nekik viszont a Mi Band 7 továbbra sem lesz partner, mindenki másnak viszont az alapszintű aktivitás követést, púzusmérést és véroxigén szintmérést, valamint az értesítés kezelést egy tényleg az okosórák szintjéhez képest olcsó áron beszerezhető Mi Band 7 tudja garantálni. Ennyi fér bele a szenzor első felébe, most jönnek a normál feles hírek, a hírek után pedig az AppSolution-nel beszélgetünk az alkalmazás fejlesztésről, maradjanak velünk!